Jó reggelt kívánok, tisztelt kollégák! Akkor elkezdem a mai előadást. Tulajdonképpen az alapkapcsolások tulajdonságait fejeztük be az elmúlt alkalommal. A földelt kollektoros fokozatról volt szó az utolsó pillanatban. Bár a gyakorlaton tudom, hogy már ez szerepelt, mégis egy pillanatra még egy paraméterét a földelt kollektoros fokozatnak, azt megismételjük, elmondjuk, mert ez egy érdekes meggondolás, utána jön ki, ez a kimeneti ellenállás példája. Tehát földelt kollektoros fokozat kimeneti ellenállása ezt a kérdést fogjuk külön kiemelni, és egy pillanatra erről elmélkedünk, hiszen a kimeneti ellenállás számításával kapcsolatos dolgot azt én külön megemlítettem, hogy vigyázat, ott át kell gondolni mindent. A földelt kollektoros fokozat úgy nézett ki, hogy van egy tranzisztor, amit egy adott munkapontba beállítottunk. A kollektorban nincsen terhelés, nem onnan vezetjük tovább a jelet. Az emitter kör pedig egy erre emitter ellenállást tartalmaz, és nyilván van egy bázis osztó, egy R1 és R2 ellenállással, ahogy ezt standard módon megcsináltuk eddig, és utána a következő játékot játsszuk el. Ugye földelt kollektoros fokozatról van szó, tehát vezérelni fogjuk a bázisban, csatolunk ide egy generátort, és a kapcsolást magát lerajzolom még egyszer, RG generátor ellenállás, UG generátor feszültség, és a kimenete ennek a fokozatnak pedig itt található, tehát az emitterből visszük tovább a jelet, mert itt is csatolunk egy kondenzátorral, ez csak a játék kedvéért van, a korszerű elektronikában ezeket a csatolókondenzátorokat lehetőleg próbáljuk megspórolni, és egy terhelő ellenárásra visszük tovább a jelet. És a lényege a dolognak az, hogy meghatároztuk már minden paramétert. Ezt körülbelül tudjuk emitter követőnek hívják, egyet erősít, és az áram erősítése az a bázis áram és az emitter áram viszonya egy 1 plusz bétás paraméterrel határozható meg. A bázis, a kettőnek az előjele olyan, hogy fázis nem fordító feszültségerősítési fokozat és negatív jelőjelű, ha szabályok szerint az áramerősítés értéke. A bemereti impedanciáról is beszéltük már, ugye itt van a fokozat, vagy pontosabban az alapkapcsolás, ez a két pont, és arra vagyunk most, ezt már meghatároztuk korábban, hogy a bemereti ellenállás mekkora, emlékeztetőül azért mindjárt fel is írom ezeket a paramétereket, és mekkora a kimeneti ellenállás, ez lesz a kérdés. Tehát ezt akarjuk meghatározni. És akkor megint felírjuk az AU értékét. Az AU, az az alapkapcsolásra vonatkozó érték, az az RE, RE plusz RT és az RD között egy leosztás volt. Ezt is szépen magunknak ideírjuk, egynél kisebb, zárt helyében is szerepelt. Utána az áramerősítés értékére megállapítjuk, hogy az mínusz 1 plusz béta, ki is számíthatjuk, de most már nem fogok ezzel külön foglalkozni, hisz ezt a múltkor meghatároztuk. És a bemeneti ellenállás értéke pedig a következő, hogy a emitter körben lévő terhelő ellenállást, meg az RD ellenállást, ami az emitter bázis átmenetben van, az tulajdonképpen a bázis oldalul 1 plusz bétászorosan nagyobbnak látjuk. Tehát ebből az következik, hogy 1 plusz bétászor az RD plusz RE, RE plusz RT érték jött ki eredményül. Tehát ezekkel foglalkoztunk már, tudjuk, egyszerű, meg lehet határozni. Ami a kérdés, az a kimeneti ellenállás értéke. Tehát kimeneti ellenállást akarunk számolni. És sajnos a dolog ebben az esetben könnyen tévedésekhez vezethet, tehát át kell gondolnunk, hogy mit is kell csinálnunk, és a múltkor elmondtam azt, hogy ennek a kapcsolásnak a kisjelű helyettesítő képét, ha lerajzoljuk, akkor rajzoljuk le ide a kísérő helyettesítőképet, akkor a következőt kapjuk eredményül. Itt van a generátor, itt van a generátor ellenállás, RG, utána van egy R1, R plusz R2 bázisosztóból származó ellenállás, néha RB-nek is jelölték a gyakorlaton, és eljutottunk a tranzisztor bázisáig. És most ennek a tranzisztornak ez a bázispontja, és ide berajzolom a tranzisztor mondjuk T helyettesítő képét. Ez nagyon praktikus lesz, mert viszonylag egyszerűvé teszi a dolgot. Ez a kollektorpont, ami itt található, ez meg az emitterpont. Tehát tudjuk, hogy így néz ki a tranzisztor egyszerű T helyettesítő képe. Itt egy RD ellenállás van, és most jön a nagyon fontos dolog, hogy IE áram folyik, és ennek hatására ezen a vezérelt generátoron alfászor IE áram folyik, amiből következik, hogy a bázison 1- alfászor IE áram folyik. Ezt mindannyian tudjuk már, hiszen ezt már többször elsütöttük ebben a kurzusban is. És most itt vagyunk az emitter ponton, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy innen nézve a kimeneti ellenállás mekkora. Tehát ezt a kimeneti ellenállást szeretnénk meghatározni. Szabályaink szerint a következőképpen kell ezt megcsinálni. Azt mondom, hogy a kimeneti ellenállás az itt benézve egy Thevenin ekvivalensnek a belső ellenállásával egyenlő. Erről a múltkor, a múlt órán már beszéltem. Akkor hogyan lehet ezt kiszámolni? Hát úgy lehet kiszámolni, hogy csinálhatnánk azt is, hogy rövidzárási áramot, illetve üresjárási feszültséget számolnék ki, akkor kétszer kellene számolnom. Én azonban csak egyszer szeretnék számolni, akkor pedig azt csinálom, hogy ennek a lineáris hálózatnak, ami itt található, megszüntetem az aktivitását, vagyis minden független generátor helyére rövidzárat teszek, és minden feszültséggenerátor helyére, és minden független áramgenerátor helyére, ha volna ilyen, szakadást tennék, és ezek után a kimenetre ráteszek egy tesztgenerátort, és megnézem, hogy ennek hatására mekkora áram folyik. Azaz a következőt csinálom. Itt a rövid zár, amit a generátor helyettesítő képen beteszek. Itt van az RG ellenállás, itt van az R1 plusz R2, és már elértem a tranzisztor bázisáig. Most következik egy nagyon fontos dolog. Van még ebben a helyettesítő modellben egy vezérelt áramgenerátor. Ez a vezérelt áramgenerátor azonban nem független generátor. Őt benne kell hagyni a kapcsolásba, hiszen a tranzisztor működését most is figyelembe kell venni. Tehát a bázison vagyunk, és lerajzolom a tranzisztor helyettesítő modelljét, vagyis lerajzolom a következőt, itt a Földön vagyunk a kollektorban. Itt alfászor IE áram folyik, ha az RD ellenálláson, ami itt található, IE áram folyik. És itt pedig 1- alfászor IE áram folyik. És most vagyok azon a ponton, ami az emitter, és most erre a kapcsolásra ide ráteszek egy feszültséggenerátort például, és ennek a feszültséggenerátornak legyen U vesző a feszültsége, és ennek hatására I vesző áram folyik. És a kimeneti ellenállás definíciószerűen az U vesző per I vesző hányadosával számolható. Ez volt a Thevenin ekvivalens belső ellenállásának a meghatározásához is a megoldás. Azonban szeretném felhívni a figyelmet egy olyan hibára, amit nagyon gyakran elkövetnek ebben a gondolkodásban. Ugye itt használom ezt a jelölést, hogy IE. Ez az emitter áram. Nyilván ez a vezérléstől és egyebektől függ. És itt is használom ezt, hogy IE. De ez a két IE nem ugyanaz. Tehát, hogy ebben kiszámolom az IE értékét, ez nem ugyanaz lesz, hiszen ez nem úgy vezérelt, ez az áramkör. Ez egy másképpen vezérelt áramkör. Ennek következtében az itt kiszámolt IE, az ehhez a vezérléshez fog tartozni, és nem ehhez. Azért használom azonban ugyanazt a jelölést, mert az az emitter kísérő áram, és arra érvényes a tranzisztor hatás most is, Tehát érvényes az, hogy a emitterben folyó kísérő áramnak az alfászorosa folyik a kollektoron, és így tovább. És akkor ebből kezdek számolni. És a számolás szisztematikusan nagyon egyszerűen megcsinálható, hiszen most már csak azt kell elővennem, hogy ezzel az IE árammal fejezzek ki mindent. Hát nyilvánvalóan az IE vesző áram az a mínusz IE árammal egyenlő, hiszen láthatóan ugyanazt az értéket mutatják. És utána az U vesző feszültséget is ki tudom számolni, az U vesző feszültséget is ki tudom számolni az IE áram segítségével. Hát nyilvánvalóan úgy, hogy az RD ellenálláson folyik IE áram, akkor ott egy feszültséges RD-szer IE, de nyilvánvalóan az UE feszültséget lefelé mutató mérőirányjal számolom, akkor ez negatív értékkel számolandó. És utána 1 minusz alfászor IE áram folyik az RG-re plusz R1-re plusz R2 ellenállásokon, vagyis ehhez hozzáadódik még előjelsze helyesen így, 1 minusz alfászor IE-szer RG-re plusz R1-re plusz R2 érték, és készen is vagyunk. És ez a kifejezés, ami itt le van írva, ez egyben megadja a kimeneti ellenállás értékét, mert akkor a kettő hányadosa R-ki, tehát a földelt kollektoros fokozat kimeneti ellenállása úgy számolható, hogy azt mondjuk, hogy ezt a feszültséget ezzel az árammal el kell osztani, hát mínusz IE-vel kell elosztani ezt az értéket, ebből közvetlenül RD plusz 1 mínusz alfászor RG R plusz R1, R plusz R2 érték adódik. Az 1 minusz alfa az 1 per 1 plusz béta, tehát vehetjük azt is, hogy ennek az összeellenállásnak a 1 plusz béta ad része jelentkezik itt. És akkor a kétféle dologból, ebből a bemeneti ellenállásból, ami itt található, meg ebből a kimeneti ellenállásból kimondhatunk egy a tranzisztor esetében fontos tulajdonságot. A fontos tulajdonság a következő. Hogyha én az emitter körben rendelkezem valami ellenállással, lásd itt az RR plusz RT plusz RD értéke, akkor az bázis oldalról nézve ezt az ellenállást én feltranszformáltan nagyobb ellenállásnak látom egy plusz bétászorosan azért, mert ezen az ellenálláson eső feszültség által létrehozott áramnak csak az 1 plusz béta ad része folyik a bázisban. Ezért a bázisban nagyobb ellenállást látok, mint amennyit az emitterben elhelyezek. Éppen a szorzó faktor az 1 plusz béta, vagy az 1 minusz alfa, attól függ, hogy melyik irány. Mondom, ezek egymásnak reciprokai. A fordított gondolkodás pedig most itt van. Azt mondom, hogy benézek az emitter körbe, vagy így nézek be itt, benézek az emitterbe, akkor rögtön látok egy dióda differenciális ellenállást, ami az bázis emitter átmeneten van. És a bázis körben lévő eredő ellenállásoknak az 1 plusz béta adat részét látom, hiszen a két áram közötti kapcsolat itt is megjelenik. Tehát ez a tranzisztor a maga alfájával, bétájával egy speciális impedancia transformációt képes csinálni, mert az emitter körben lévő ellenállások értékét 1 plusz bétászorosan látjuk a bázisban is fordítva, hogy ezt az előbb elmondtam. És akkor a kimeneti ellenálláson is túljutottunk. Ezek után egy még egészen picike kis kérdéskörrel fogok foglalkozni, ez pedig a következő. Hogy vajon milyen hatást gyakorol a átvitelére, a tranzisztornak a paramétereire az, hogyha nem pontosan földeltek azok a bizonyos elektródák, amikről szó van. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy a véges ellenállások hatása, és ide zárójelbe betesszük a véges ellenállások, hogy a földelt emitteres fokozat esetében az emitter ellenállás és földelt bázis fokozat esetében a bázis ellenállás végessége. Ezeket szeretnénk itt leírni. Ugye a földelt kollektoros fokozat esetében az, hogy véges a kollektor ellenállás, a kutyát nem érdekli, mert a kollektor oldalon áramgenerátorral hajtjuk meg az ellenállásokat, hogy beteszek egy ellenállást vagy nem, az a vezérlést nem befolyásolja. Ezek azonban a bázis átmeneten és az emitter átmeneten, vagy a bázis emitter átmenetet érzékeltető, vagy arra hatva, nyilvánvalóan befolyásolják a működését, a vezérlési működését a tranzisztornak. Tehát akkor legyen ez a téma, de már rajzot nem tudok, mert nincsen annyi helyem, tehát inkább egy új táblán kezdem a dolgot. Tehát a következő lesz a dolog. Azt fogom mondani, hogy képzeljek el egy tranzisztort, amit én, és akkor ez lesz az egyes ebben a részben, egy földelt emitteres tranzisztor, de véges emitter ellenállás van. Erre értékkel, legyen így. Vagy úgy szokták mondani, hogy átblokkolatlan emitter ellenállás van. Tehát az emitter ellenállás nem tudjuk söntölni egy kapacitással tökéletesen. Hát legyen egy ilyen kapcsolás, bármilyet rajzolhatnék, hogy könnyű legyen a dolog, ne kell sokat rajzolni, egy kéttelepes megoldást fogok felrajzolni. A két telep, ugye földelt emitteres fokozat, a kollektorból visszük tovább a jelet, itt van egy plusz útévfeszültség, itt van egy ellenállás, egy erre ellenállás, mégpedig UT1-et írjak mindegy, egyébként mínusz UT2, és fogom ezt az egészet egy generátorral meghajtom, vagyis közvetlenül csatolhatok ide egy generátort, mert ugye munkapontot is lehet így beállítani, tehát kevés elemmel, kevés kondenzátorral próbálok egy kapcsolást felrajzolni, RG generátor ellenállás, UG generátor feszültség, RC ellenállás. És az emitter ellenállást nem hidalom át egy kondenzátorral. Vagyis van egy maradék ómos ellenállás itt, amelyik váltóáramú értelemben, és ebben az esetben egyenáramú értelemben is működést befolyásol. Kérdés, hogy az erősítés értéke, ugye itt van a kimenet, az erősítés értéke mekkora lesz. Hogy egyáltalában ne legyen benne kapacitás, azt mondom, hogy ott van a kimeneti feszültség, és hogy ez a kimeneti feszültség most nem egy külön terheléssel dolgozik, mert akkor be kellene tenni oda egy kapacitást. Tehát egy ilyen primitív áramkörben kérdezek, mekkora az erősítés értéke. Tehát AU értékét akarom meghatározni, mégpedig a bemenet és a kimenet között. Tehát itt van az U1 feszültség, itt van az U2 feszültség, ezek a pontok, amik a elrendezésben szerepelnek. Hát az U2 feszültség persze itt is van, mindegy, hogy hova rajzolom a dolgot. Erre ezt a kérdést szeretném megválaszolni. Mi történik? Kísérő helyettesítőképet kell felrajzolnom. UG és RG. Onnantól kezdve a tranzisztor bázisán vagyunk. Itt van a bázis. Berajzolom a tranzisztornak a T helyettesítőképét, mint ahogy az előbb is lehetett látni. Itt van az RD ellenállás, és eljutunk az emitterig. És az emitter és a föld között van egy erre ellenállás. És utána a tranzisztor alfászor IE áramot szolgáltató vezérelt generátorának ilyen mérőiránya van, hogyha ilyen mérőirányú vezérlő paraméter van, és már eljutottunk a kollektorig, a kollektorban meg egy terhelés van, ez most nem más, mint a kollektor ellenállás. Ugye gyorsan rajzolom a dolgot, hiszen ezt már sok-sok helyen látták a kísérő modellekben, tehát már nem kell nekem ebből ilyen lépésről lépésre levezetni ezt a struktúrát. És akkor a kérdés a következő, hogyha itt van az U1 feszültség, itt meg az U2 feszültség, akkor vajon az U2 és U1 hányados a mennyi, vagyis mennyi az erősítés értéke, meg aztán még azt is megkérdezhetjük, hogy ennek a fokozatnak mekkora a bemeneti ellenállása, tehát R-be értékét is ki tudom számolni, ott a bázison mérve ezt a bemeneti ellenállást. Ezt utóbbit elvileg már nagyon gyorsan felírhatnánk, de most nem teszem meg, hanem kiszámolom szépen lépésről lépésre a dolgot. Hát a következőt tudom mondani. Ugye az U1 feszültséget fejezzem ki az IE áram segítségével. Az U1 feszültség a bázison mérhető feszültség, ez az I1 árammal, egyben az IE árammal számolható, mert RD-szer IE plusz, és a következő tag a I-szer RE érték eredője, az a feszültség, ami a teljes bázis föld közötti feszültség. Tehát ennek a kettőnek az összege. A kimeneti feszültség, U2 pedig kiszámolható a következő módon. Ugye alfászor IE áram folyik ezen az RC ellenálláson, most csak az a terhelő ellenállás, itt volna RC per R plusz RT, akkor az lenne, ez teljesen mindegy. Az RC ellenálláson folyik felfelé ez az áram, de lefelé mutató mérőirányjal mérjük az U2-t, ezért minusz alfászor ISR RC érték adódik eredményül. És már készen is van az erősítés értéke, mert akkor az AU értékét úgy tudom kiszámolni, hogy U2 per U1 hányadosát veszem, és ez a hányados nem más, mint minusz alfászor RC per RD plusz RE. Vagyis látjuk, hogy korábban egy földelt emitteres fokozatnak az volt az erősítése, hogy minusz alfászor RC ebben az esetben per RD, és most pedig RD plusz RE van a nevezőben. Egy a különbség. Ez nem is olyan nagyon bonyolult. Még azt is mondhatnám, és most kell kitalálni egy nagyon primitív dolgot, hogy a rendszer úgy viselkedik, mintha egy olyan tranzisztor volna, aminek az RD ellenállása megváltozna, és RD vesző lenne az RD helyett, mert az RD-vel sorosan kapcsolódik egy R-re. Tehát, hogyha én ezt itt azt mondom, hogy definíciószerűen azt mondom, hogy RD plusz R-re meredekségű tranzisztorom van, meredekségű az azt jelenti, hogy a karakterisztikának a differenciál hányados ekkora a munkapontban, hát akkor készen is vagyunk. Tehát ez az átblokkolatlan emitter ellenállás úgy viselkedik, minthogyha a tranzisztor meredekségét meghatározó differenciális ellenállás megnőtt volna. Innentől kezdve minden ugyanolyan, mert hogyha azt mondom, hogy a bemeneti ellenállást akarom meghatározni, akkor a bemeneti ellenállást úgy tudom meghatározni, hogy az U1 feszültséget elosztom az I1 árammal. Az I1 áram, tudom, ide nem írtam be, ez 1 minusz alfászor I-vel egyenlő, az itt a bázison folyó áram, tehát ez az áram, ami itt folyik, csak már nem fér oda. Akkor az U1 feszültséget már kiszámoltam, ez nem más, mint IE szorozva RD plusz RE. Ez a feszültségérték, és ez meg van szorozva 1 minusz alfászor, vagy el van osztva 1 minusz alfászor IE-vel, és már készen is vagyunk. Ez nem más, mint 1 plusz bétászor RD plusz RE. Hogyha nem volna átblokkolatlan emitter ellenállás, akkor a bemeneti ellenállás az 1 plusz bétászor RD-vel lenne egyenlő, hogyha visszalapoz valaki a alapelrendezése. Tehát ekvivalens teljesen azzal, mintha a tranzisztor meredeksége változna meg. Tehát magyarul szólva, kérdezhet. Az I1 áram nincsen beírva, de az I1 áram a 4 pólus paraméterekből következően a 4 pólus bemeneti befelé folyó árama, csak nem akartam már oda rajzolni, mert nagyon kevés hely van. A kérdés jogos volt, de lényegében a bemeneti áram meg a bemeneten lévő feszültség hányadosa a bemeneti ellenállás, ezt rajzoltam fel, hogy ezt írtam fel. Vagyis most is igaz az, hogy semmi más nem csinál egy ilyen átblokkolatlan emitter ellenállás, mint hogy lerontja a tranzisztornak az erősítését, közben megnöveli a bemeneti ellenállást, hogy melyik jó, melyik nem jó, azt nem tudjuk. De most hangosan elkezdek gondolkodni, figyeljenek, mert ez egy nagyon egyszerű és különleges meggondolást jelent. Tételezzük fel, hogy a két telep egyforma egy ilyen elrendezésben. Nagyon nagy bétájú tranzisztor legyen, tehát magyarul szóval a bázis körben ne nagyon folyjon egyenáram, akkor tudjuk, hogy a munkaponti áramérték, ezt így most ide, szépen ideírom, hogy az IE0 érték, az körülbelül úgy számítható, hogy a telepfeszültséget, mégpedig a mínusz UT2 telepfeszültségből, kivonom a nyitó feszültséget, és elosztom az erre ellenállással. Ugye ennyi. Ez körülbelül így van, egy picit a bázison is folyik áram, akkor egy picit változik, de körülbelül tudom, hogy ennyi. Vagyis, hogyha 1 milliampert állítok be, akkor az UT2 telepfeszültségből 6 voltot levonva, és az erre ellenállás kiszámítható, hogy ez mennyi kell. Hát mondjuk legyen a példában 1 milliamper, legyen ez 15 volt, ez meg legyen 14,4 kilóm, akkor 1 milliamper áram folyik. Tehát magamba elteszem, hogy 14 kilóm. És 1 milliamper áramnál az RD értéke pedig 26 ohm. Akkor ez azt jelenti, hogy ez az erősítés az eredeti földelt emitteres fokozat erősítésénél annyiszorosan lesz kisebb, ahányszorosan az RD, vagy amilyen mértékben az RD plusz RE viszonyul az RD-hez. Azaz 11.026-ot 26-tal elosztok, akkor ki tudom számolni, ennyivel lecsökken az erősítés. Magyarul szólva nem tudok erősíteni, hogyha emitter ellenállás van átblokkolatlanul tipikusan. Mondjuk egy ilyen kapcsolásban erre képtelen vagyok. Hogyha az RC ellenállás értékét végig gondoljuk, az nem lehet nagyobb 15 ohmnál, vagy 15 kilóohmnál, azért, mert ha 1 milliamper áram folyik rajta, akkor a teljes telepfeszültség, ha rajta esik, akkor már éppen a határon vagyunk, akkor a tranzisztor telítésbe kerül. Ezért a mínusz egyes erősítést el lehet vele érni. Ilyen izmos mínusz egyes erősítést tudunk egy ilyennel produkálni körülbelül, mert ez is durván 15 kilóohm, meg ez is, és akkor a kettő hányados, ami ott látszik, az mínusz egy. Hát aztán azzal jó nagyot erősítettünk, nem? Tehát az egyik oldalon azt mondjuk, hogy nem szabad átblokkolatlan emitter ellenállásnak lenni. A másik oldalon meg azt mondjuk, hogy az átblokkolatlan emitter ellenálláshoz spórolunk, mert nem kell egy kondenzátor. Hát akkor bajba kerültünk. Ez a korszerű analóg elektronikának az egyik megoldott dolga, ami egy következő lépésben egy áramköri ötlettel megoldható, hogy fogunk csinálni olyan kapcsolást, ami úgy viselkedik, mint egy földelt emitteres fokozat, jó nagyot erősít, és nincs átblokkolatlan emitter ellenállás benne. Vagyis nincsen benne kapacitás sem. Ez nagyon fontos, hogy meg lehessen csinálni. Ez mi? Hogyan oldódik meg, vagy hogyan oldható meg, azt elmondom. És hát még egyet tanultunk, sajnos. Hogy erre az emitter ellenállásra mégis szükség van, mondja valaki. Hát tanultuk a munkapont stabilitást. Hogyha az emitter ellenállás kicsi, nagyon instabil a munkapont. Akkor mégis kell ilyen ellenállás. Akkor gázba vagyunk. Ebből ki lehet mászni, ez egy következő témája lesz a itteni előadásoknak. Tehát akkor azt lehet mondani, átblokkolatlan emitter ellenállás semmi más nem csinál, mint az RD ellenállást megnöveli, és ezzel rontja az erősítés értékét, és ilyen megoldással leírható az egész jelenség. Akkor még egy tagot, vagy még egy témát vegyünk elő. Na. Azért csinálom ezt az idétlenséget, mert valaki olyan okos volt, hogy a külsőt alulra tette, és a belsőt felülre. Nekem meg mindig úgy van, hogy a külső lenne felül. Na mindegy, ezért állandóan össze-vissza nyomom. Tehát, akkor a második dolog, hogy egy földelt bázisú fokozat esetében, tehát egy földelt bázisú fokozat esetében a véges bázis ellenállás. Hatása. Hogy ilyen könnyű megoldású kapcsolást produkáljak, tehát ilyen egyszerű kapcsolást produkáljak, mint ami ott volt. Megint kondenzátorok nélkül fogok egy ilyen kéttelepes megoldást csinálni. Ugye jól látszik, hogyha két telepet használunk, akkor ezek a kondenzátorok elég gyorsan eltüntethetők. Szinte minden analóg elektronikai rendszerben két telepes rendszerben működünk. Tehát a kapható integrált áramkörök, eszközök azok ilyenek. Na és akkor lerajzolom a kapcsolást. Kapcsolása következőképpen néz ki. Azt mondom, hogy most van egy kéttelepes megoldás, ugye földelt bázisú fokozatról lesz szó, UT1 telepfeszültség és egy emitter ellenálláson keresztül a munkapont beállításához szükség van a mínusz UT2 telepfeszültségre, akkor, hogyha van a bázis körben egy ellenállás. Tehát nincs földelve a bázis, hanem van ott egy ellenállás. Ebben az esetben ennek az ellenállásnak az odatétele értelmetlen, de a számolás vagy a dolog szempontjából, hogy itt kezeljük, ahhoz ezt most szükséges így csinálni. Itt van a generátor, UG generátor feszültség, RG generátor ellenállás, hogy a munkapontot ne zavarja ez az ellenállás, nyilvánvalóan le kell választanom, és akkor van egy RC ellenállás itt, tehát lényegében ennek a hatására vagyok most kíváncsi. Jóslatokba bocsájtkozom, és azt állítom, hogy önök olyan ügyesek, hogy ezt a jóslatot meg tudják támogatni, és én helyettem is tudnak jósolni. Azt tanultuk az iskolában, az első óra erről szólt, hogy az emitter körben lévő ellenállásokat a bázis körből nézve nagyobbnak látjuk, a bázis körben lévő ellenállásokat pedig az emitter oldalról kisebbnek látjuk. Ezt tanultuk eddig. Tehát a nagy áramú részben, amikor a bázis oldalban van valami impedancia, azt kisebbnek látjuk, az ott volt a kimereti ellenállásban annak a szerepe, hogy az RD ellenállás mellett a bázisban lévő összes ellenállásnak csak az 1 plusz beta ad részét, vagy 1 minusz alfa szorosát látjuk. Akkor az a gyanúm nekem, hogy itt is valami hasonlóra kell gondolni, hasonlóra kerül majd sor. Na, hogy ezt megnézzük, nézzük meg a fokozatnak a bemenetét, ugye itt lesz az U1 feszültség, itt lesz az U2 feszültség, de hát egy kis jelű helyettesítőkép természetesen kell, mert azért hasalni nem szabad a táblán. Akkor induljunk a generátortól. UG generátor feszültség. RG generátor ellenállás. Eljutottunk az emitter pontig. Az emitter és a föld között az erre ellenállás itt van, tehát a kísérő helyettesítőképben itt van egy erre ellenállás. És ott van, majd ott lesz az U1 feszültség ezen az R1 ellenálláson, és most eljutottunk a tranzisztor emitteréig. Itt van az emitter. Megint a tranzisztor T helyettesítőképét fogom felrajzolni, vagyis tudjuk, hogy van egy RD ellenállás a tranzisztor emittere és bázisa között, itt lesz a bázis, és van egy vezérelt generátor a kollektor felé, és a vezérelt generátoron alfászor IE áram folyik, ha itt IE áram folyik, és eljutottunk a kollektorig. Tehát maga a tranzisztor itt szépen föl van rajzolgatva, ugyanúgy, mint eddig, semmit nem változtattam. Azt az egyet kell megszokni, és ez tudom, hogy nem könnyű, hogy amikor össze-vissza forgatom a elektródákat, akkor is a relatív ugyanazt a rajzot kell belerajzolni természetesen. Tehát ez a T helyettesítőképe a tranzisztornak, bázis és emitter között RD ellenállás, IE áram folyik az emitter oldalon, és most itt van az az átblokkolatlan, vagyis nem földelt, vagy nem söntölt RB ellenállás, amit oda felrajzoltam a táblára. És innentől kezdve a kimenet pedig az RC ellenállása, mint terhelésre értelmezhető, azon mérhető az U2 feszültségértéke. És hogy most akkor itt rendesebb leszek, mint az előbb, ugye itt van az I1 áram, és itt van az I2 áram. Ezt értelemszerűen a négypólus paramétereknek megfelelő befelé folyó mérőirány, vagy befelé mutató mérőirányjal és lefelé mutató feszültségmérőirányokkal számoljuk. És akkor a kérdés az, hogy számoljuk ki a feszültségerősítés értékét. AU egyenlő kérdőjel, ezt a dolgot szeretnénk megoldani. Tudjuk, hogy a bázisban 1 minusz alfászor IE áram folyik. Hiszen a tranzisztor ezt mindig megcsinálja, hogy az emitter áramnak alfászorosát a kollektorba viszi, és a maradék a bázison folyik el. Tehát arra csomópontra egy csomóponti egyenletnek érvényesnek kell lenni. Akkor nézzük meg az U1 feszültség értékét. Hát az U1 feszültség, nem is az U1 feszültséget, nézzük meg az U1 feszültséget az IE áram segítségével. Ez az U1 feszültség az IE áram segítségével meghatározható, nyilvánvalóan negatív előjellel, vagyis U1 feszültség az egyenlő lesz mínusz RD-szer IE értékkel, és ehhez hozzáadódik előjel helyesen 1 mínusz alfászor RB-szer az IE érték. Az U1 feszültség tehát ezzel a tranzisztor vezérlő paraméterrel, ezzel az IE árammal meghatározható. Az U2 feszültség is csak az IE áramtól függ, hiszen az I2 áram az alfászor IE, és az U2 feszültség az az I2 áram, mínusz I2 áramszor az RC-vel egyenlő, ebből következően az U2 feszültség is itt meghatározható szépen. Ez nem más, mint mínusz alfászor IE, szorozva az RC ellenállással. Akkor a kettő hányadosa az erősítés érték. Az AU feszültség erősítés az egyenlő U2 per U1 értékkel, és ezt már semmi más nem kell csinálni, csak szépen behelyettesítgetni mindent, ami kell, akkor a negatív előjellek eltűnnek, az alfászor RC megmarad, és a nevezőben pedig marad az RD plusz 1 mínusz alfászor RB érték. Zárójelbe ide teszem, hogy mi lenne abban az esetben, ha földelve volna a bázis valóban. Hát akkor semmi, ezt tanultuk, hogy a földelt bázisú fokozatnak az erősítése alfászor RC per RD értékkel egyenlő pozitív előjellel természetesen. Ez fázis nem fordító fokozat. Most ez egy lecsökken, ez a meredekség. Tehát most is azt mondhatjuk, hogy az átblokkolatlan ellenállás a bázisban az azt eredményezi, hogy az RD plusz 1 mínusz alfászor RB mértékben megváltoztatja a tranzisztor meredekségét, vagy pontosabban a differenciális ellenállását. Úgy viselkedik ez az áramkör, minthogyha megváltozott volna az ellenállás a bázis emitter diódának a differenciális ellenállása, ez megnőtt volna. Ez a megnövekedés azonban a bázis oldali ellenállásnak csak az 1 mínusz alfászorosával egyenlő. Tehát ez csak kismértékű. Ez nem rontja nagyon az erősítés értékét, hiszen hogyha ez az alfa, ez 99% körüli, tehát 0,99 értékű az alfa, akkor ez 1/100, ennek az RDB ellenállásnak az 1/100 része befolyásolja körülbelül azt a bizonyos tagot, és hogyha mondjuk ez 1 kilóm, ez az RB ellenállás, akkor ennek csak a hatása 10 ohm, ami éppen az RD ellenállása általában összemérhető nagyságrendet jelent. Hát lecsökken felére mondjuk a meredeksége a tranzisztornak, de olyan nagyon-nagyon nem befolyásolja. Tehát szemben a emitter átblokkolatlan ellenállással, ami durván lecsökkentheti az erősítés értékét, addig ez csak kismértékben változtatja meg az erősítés értékét, mert csak 1 mínusz alfászor súlyozva jelenik meg a hatása. És akkor az utolsó elem, amit még itt érdemes megjegyezni, ez pedig az, hogy a bemeneti ellenállást is nézzük meg ebben az esetben. A bemeneti ellenállás az nyilvánvalóan, akkor nézzük meg, hogy néz ki. Ugye a bemeneti ellenállás, itt van a áramkör, az U1 feszültség és az I1 áramnak a hányadosa. Az I1 áram viszont ebben az esetben mínusz IE-vel egyenlő. Ha mínusz IE-vel egyenlő a dolog, akkor ez RD plusz 1 mínusz alfászor RB értékkel lesz egyenlő, hiszen az U1-et el kell osztani mínusz IE-vel, akkor a bemeneti ellenállás egyi, és ez a feszültség erősítés értéke ebben az esetben. Ha ideírom a bemeneti ellenállást abban az esetben, hogyha nincsen ilyen ellenállás, vagyis vagyis nullára van kötve a bázis, akkor ez Erdélyvel lesz egyenlő, tehát a bemeneti ellenállás annyival nő meg, amennyire a meredekség megváltoztatja a tranzisztor értékét, nem túlságosan bonyolult a dolog. Nem túlságosan nagy mértékű. Alapkapcsolásokkal kapcsolatban ez volt az utolsó, amit meg szerettem volna említeni. Most kivételesen 4 perccel előbb szünetet tartok, és a 11-kor várom önöket, mert most már nem érdemes egy másik fejezetbe beleugrani, ami egy teljesen új témakör lesz. És most egy olyan témáról kezdünk el beszélni, ami egy önálló fejezetecskéje ennek az elektronika fél évnek. Ez a kisjelű vizsgálatok frekvencia függése, vagyis a frekvencia függő kisjelű vizsgálatok. Alapvető célunk az lesz, és dominánsan ezzel fogunk foglalkozni, mert frekvenciafüggés persze sok minden, minden paraméter lehet frekvenciafüggő. Mi koncentrálni arra fogunk, hogy a feszültség erősítésnek a frekvenciafüggését írjuk le. Ugye frekvenciafüggés az azt jelenti, hogy az átviteli függvényt határozzuk meg. Mi a jegyzetben P-vel jelöltük azt a paramétert, amit a gyakorlaton esetleg S-sel jelöltek, a Laplace transformátnak a absztrakt paramétere is szokott ez lenni. Ez azt jelenti, hogy amikor én frekvencia függő átvitelt csinálok, akkor P helyére J omegát helyettesítek, ez a tényleges frekvenciát jelenti, és ennek a valami komplex számnak a paramétereire vagyunk kíváncsiak. Amikor az óra, vagy a gyakorlatok elején voltunk, akkor önök kaptak olyan bevezető ismertetést, amikor a Bode-diagramokról volt szó. Ugye az azt jelenti, hogy van nekünk egy átviteli függvényünk, ez most éppen egy erősítés, és akkor csinálunk olyat, hogy ennek az átviteli függvénynek, mondjuk az AUJ omegának az abszolút értékét ábrázoljuk decibelben, akkor azt mondjuk, hogy ez a Bode amplitudó karakterisztika, tehát ez decibelben, és a fázisát is ábrázoljuk, azt így is szokták írni, hogy arkuszát számláljuk meg az AUJ omegának, és ezt is ábrázoljuk. Ez a két Bode-diagramot szokta jelenteni, ezt pedig fázisban ábrázoljuk nyilvánvalóan, de mindkét esetben, ugye Bode-diagram esetében a decibel az azt jelenti, hogy logaritmikus skálán ábrázoljuk ezt, hogy 20-szal megszorozzuk, az már csak valami őrültnek volt az ötlete. Ezt egy rajtunk kívül eső, tehát mérnökökön kívül eső társaságnak nehezen lehet megmagyarázni, hogy miért van ez, hogy 20-szor 10-es alapú logaritmus izé az a decibel. Ez egy nagyon praktikus dolog egyébként, tehát nagyon érdemes ezt megtanulni, de idegenek, mármint nem villamos mérnökök, ezt nem nagyon szokták használni. Hogy miért jó ez, arról majd egy kicsit később beszélünk, de most egyelőre maradjunk abban, hogy ezt a dolgot szoktuk csinálni. Ugye a Bode-diagram, tehát logaritmikus, az amplitudóra nézve logaritmus, a fázisra nézve lineáris skálával rendelkezik, de a frekvenciára nézve mindig logaritmikus a skálánk. Tehát logaritmikus frekvenciában ábrázoljuk, csak a plusz frekvenciákat ismerjük. Tehát ez azt jelenti, hogy log skála van, épp pedig LG omegával van viszintesen a tengely paraméterezve. Tehát tulajdonképpen egy log-log skálát csinálunk, amikor az amplitudó karakterisztikát rajzoljuk fel. És hát biztosan a gyakorlaton elmondták, hogy a log-log skálát azért szeretjük, mert a hatványfüggvények egy ilyen skálán egyenesek. Tehát különböző meredekségű egyenesek adják a hatványfüggvényt. Ennek következtében nagyon könnyű hatványfüggvényeket ábrázolni, és kiderül, hogy ilyen hatványfüggvények azok domináns szerepet játszanak a mi leírásainkban. A Bode-diagramban nagyon nem akarok sokat foglalkozni, mert egyrészt a gyakorlaton szerepelt, másrészt pedig hát máshol is elvileg meg kellett, hogy említsék. Tehát mi Bode-diagramot, mi eszközt fogjuk használni. De most már menjünk vissza a frekvencia függésre. A frekvencia függés azt mondja, hogy egy erősítő berendezésnek, és most általában beszéljünk erősítőkről, de gyakorlatilag a tranzisztoros áramkörök feszültség erősítése lesz a téma. Egy erősítőről a következőt tudjuk mondani. Azt mondhatjuk, hogy ha lerajzolom a Bode diagramját ennek az erősítő erősítésnek, elnézést kérek, egy kis repkendőre szükségem lett, még nem másztam ki teljesen a... Tehát az erősítőnek, az átviteli függvényének, az AUI omegának az abszolút értékét ábrázoljuk majd decibelben. Ez egy tipikus ábrázolás. Most csak illusztrációt fogok csinálni, de az illusztrációnak már azt az eszközt használom, amiben később is ábrázolni fogjuk az átviteli függvény tulajdonságait. És a viszintes tengely pedig csak úgy szoktuk jellemezni, hogy omega, de tudjuk, hogy logaritmikus a skála, az azt jelenti, hogy ha itt ez egy omega frekvencia, akkor a 10 omega frekvencia az itt van, a 100 omega pedig pontosan ugyanolyan távolságra van. Tehát logaritmikus skálán lineáris lépések azok tulajdonképpen az azonos mennyiséggel való szorzást jelentik, ugye ezt a lényege a dolognak. De hát triviális a dolog, mert a logaritmusnál a szorzás az addíciót jelent. Tehát akkor ő log skálát, de ide sose szokták a Bode diagramba odaírni, hogy log omega. Mert triviális azt mondjuk, Bode diagram, akkor a omega az logaritmikus skálán van. És a decibelben szoktuk a felső értéket írni. Ugye decibel az nem más, valami decibelben, x decibelben, az nem más, mint hogy veszem a tízes alapú logaritmusát ennek az x számnak, x nyilván csak pozitív mennyiség lehet, és megszorzom 20-szal. Ezt csináljuk. Akkor ez a tízes erősítés, az hány decibel? 20 decibel. Mert 10-nek a tízes alapú logaritmusa 1, szorozva 20-szal az 20 decibel. 100? Hát javol. Miket beszélek? Tehát az meg 40 decibel. Tehát ez egy viszonylag egyszerűen fejben kezelhető dolog, és aztán így tovább a bármilyen tízes hatványt lehet produkálni. Na most, mi azt mondjuk, hogy az erősítés az általában függ a frekvenciától. Miért? Hát azért függhet a frekvenciától, mert kapacitív és induktív elemek létezhetnek egy ilyen rendszerben. Eddig a tranzisztorra azt mondtuk, hogy az egy ómos elemekből álló helyettesítő modellel helyettesíthető, tehát az ő tranzisztor képességei nem függnek a frekvenciától. Most figyelembe fogunk venni néhány apróságot. De minden esetre azt szeretnénk, és ez nagyon leegyszerűsített modell lesz itt, hogy van valahol egy alsó határfrekvencia, meg van valahol egy felső határfrekvencia, ezt most így AF értékkel számolom. És szeretném, hogy az alsó és felső határfrekvencia között az erősítés konstans legyen. Hát akkor azt mondjuk, hogy ezt szeretnénk elérni. És hogyha ez itt 20 decibel, akkor ez azt jelenti, hogy 10-et erősítünk, 40-100-at és így tovább. Erre egy tipikus példa a következő, hogy hát hangfrekvenciás akusztikával foglalkozó emberek hangfrekvenciás erősítőkkel nyilvánvalóan rendelkeznek. Hát azt mondjuk, hogy olyan 20 Hz alatt már nem nagyon hallunk. Persze van néhány olyan denevér típusú, aki azt mondja, hogy 10 Hz alatt is, meg 5 Hz alatt is hall. Őt hifi rajongónak is lehet nevezni. De van a felső határfrekvencia, amit tudom, hogy tudjuk, hogy 16 kHz. Itt tényleg a denevérek jelennek meg, mert az akusztikusok, vagy pontosabban néhány ilyen megszállott, azt mondja, hogy hát azért 100 kHz-ig kellene az erősítőnek működni, mert ezt meghallom, különbséget hallok, ha 100 kHz-et is hallom, ami marhaság, de hát jobban el lehet adni a berendezést. Tehát, hogyha egy ilyen erősítőt kinyit valaki, és jó drága lesz, akkor ezek a határfrekvenciák is jó nagyok. Fizesse, aki akarja. Na most, nem ez a lényeg. hanem az, hogy tehát valahol egy ilyen tartományban erősíteni szeretnénk. Néha előfordul olyan, hogy ezt nulláig szeretném ezt az erősítést csinálni kis frekvencián. Akkor az meddig megy? A nulla hol van ezen a tengelyen? A mínusz végtelenben valaki nagyon szépen suttogta. Tehát a logaritmikus skálán a nulla a mínusz végtelenben van, hiszen a nullának a logaritmusa, pontosabban x-nek a logaritmusa, x tart a nullához, a mínusz végtelenhez tart. Ebből következően, ha DC erősítőt akarok csinálni, úgy mondják, hogy DC az az egyenáramú erősítőt akarok csinálni, akkor el kell mennem a mínusz végtelenbe itt ebben a, ezen a skálán. Hova kell nekem DC erősítő? Tehát milyen feladat létezik, amikor én egyenáramon erősítést akarok csinálni? Hát az egyik, ha bemennek a laborba, és van egy mérőműszer, amelyik feszültséget mér, egyenfeszültséget is mér. Hát, hogyha egyenfeszültséget akarok mérni, mondjuk nagyon kicsit, tehát például szeretnék egyenfeszültséget mérni, úgyhogy 1 millivoltot meg szeretnék mérni még. Tehát egy olyan műszerem van, vagy egy skála, vagy egy digitális kijelző, amelyik 1 millivoltot is tud érzékelni. Hát akkor nyilván az 1 millivoltot fel kell erősítenem elég nagy értékűre, mondjuk 1 voltra, vagy még nagyobbra, és akkor a digitális átalakítást meg tudom vele csinálni. De akkor a nulla feszültségtől kezdve kell tudni erősítenem. Ez egy külön feladat, ez az egyenáramú erősítő. De hát nagyon gyakran csinálnak ilyen erősítőket, vagy egyenáramúakat. Más szabályzás technikai feladatoknál az atomreaktornak mérem a nem tudom én miét, és ez egy fix egyenfeszültségbe transformál, vagy alakít át, és azt kell kihoznom. Akkor miért nem kell azt a tartományt is? Tehát akkor DC változásokra is érzékenynek kell lenni a dolognak. De mondjuk tételezzük fel, hogy van egy alsó határfrekvencia, innentől kezdve elkezd csökkenni az erősítés értéke, vagy nem csökken, ha DC, tehát ez az elágazás lehetséges, de ha csökken, akkor ez valamilyen hatásra változik. Tipikusan csökken egyébként. És hogyha nagy frekvencián vagyunk, akkor megint csak csökken az erősítés, mert egy bizonyos határ fölött már nem vagyunk képesek a tranzisztorainkkal erősíteni. Ezeket a dolgokat keressük. Ezek praktikus ügyek. Azt szeretném megkérdezni, hogyha én egy egyenes húzok így, itt, aminek a meredeksége úgy van, hogy 20 decibel per dekád. A dekád ugye az 10-szeres faktort jelent, tehát egy 10-es frekvenciaugrásra egy egyenes mentén 20 decibel a változás. Akkor az milyen függvényt ír le? Még egy kicsit várok, jó? Tehát, még egyszer, hogyha én a frekvenciát 10-szeresre növelem, akkor 20 decibel lépés van az amplitudóban. Az hányszoros a 20 decibeles lépés? 10-szeres az anyja mindenit. Akkor ez milyen függvény? Lineáris függvény. A lineáris függvénynek, az arányos függvénynek egy 20 decibel pro dekádos meredekségű egyenes felel meg. Hogyha az egyenes 40 decibel per dekád meredekségű, akkor milyen lesz a dolog? Akkor meredekebb lesz, az nagyon jó. De hogy milyen függvényt ír ez le? Akkor 10-szeres frekvencia növekedés hatására 100-szoros lesz az amplitudó növekedés, mert 40 decibel most számoltuk ki, a 100-szoros. Milyen függvény az? Négyzetes. Az X négyzet függvény az 40 decibel per dekád meredekségű, és így tovább. Ha viszont, az most következik a dolog érdekessége, hogyha most a meredekség nem pozitív, hanem negatív. Csinálunk egy negatív meredekségű görbét, ide felrajzolom, itt ugye a nagy frekvenciás tartományban egy negatív irányú változás van. Hogyha ide rajzolok egy mínusz 20 decibel pro dekád meredekségű egyenest, az milyen függvénynek felel meg? Akkor 10-szeres növekedésre 1/10 lesz a változás. 1/10-re csökken a dolog. Hát ez meg az 1 per x függvénynek, a fordított arányosságnak felel meg. És hogyha 40 deciber, akkor a fordított négyzetet sem fordítottan arányos hülyeséget mondtam, 1 per x négyzet függvénynek felel meg a dolog. Tehát ez a log-log skála baromira jó pofa, mert mindenféle bonyolult hatványfüggvényt ilyen egyenesekre transformál. És az 1 per x is egy hatványfüggvény persze, mert az x-nek a mínusz egyedik hatványa is így tovább. Tehát az összes hatványfüggvényt ilyen egyenesekbe transformálja. Ez fantasztikusan jó dolog. Na, akkor hogyha ezzel megvagyunk, hogy ezt eljuttattam önökhez ezt az üzenetet, akkor innentől kezdve most már a tényleges dologról kezdek beszélni. Az áramkörökben tranzisztorok vannak. A tranzisztorok azok belül csak nagyon kis kapacitásokat tartalmaznak. A nagyon kis kapacitások nagyon kis frekvencián nem túlságosan érdekelnek bennünket. Miért? Egy kapacitásnak az impedanciáját így lehet leírni. Ugye? Ha van egy nagyon picike kis kapacitásom, és a frekvencia is kicsi, akkor ennek az abszolút értéke baromi nagy lesz. Tehát kis kapacitások, kis frekvencián, óriási impedanciájú elemként, szakadásként viselkednek. Tehát amikor a tranzisztoron belül van egy pikofarád, 10-12 farád értékű, akkor néhány herc frekvencián is, vagy néhány herc frekvencián ennek az impedanciája 10-12 nagyságrendjében van, abszolút értékben. 10-12 nem is tudom mennyi. Hogyha ott vannak kilóomos ellenállások mellett, ott van a 10-12, a kutyát érdekli, hát olyan, mintha nem lenne sehol. Ez azt jelenti, hogy a tranzisztor kis kapacitásai, azok kis frekvencián semmilyen hatást nem fognak gyakorolni, mert ők a környezetükben lévő ellenállások impedanciájához képest elképesztő nagy impedanciákat produkálnak. Szakadással helyettesíthetők. Ugyanakkor, hogyha a frekvencia nagy, ebben az esetben is a kapacitás kicsi, akkor ezek elkezdenek hatni, és összemérhetővé válnak a dologgal. Tehát nagy frekvencián a tranzisztorok kapacitásai, belső kapacitásai, ezek a kollektor és bázis, és a emitter és bázis között lévő kapacitások, amikor a fizikáját tanítottam ennek, akkor azt mondtam, hogy bázis-emitter kapacitás, vagy más néven diffúziós kapacitás, ez pedig a tértöltés kapacitás, ami a záróirányba előfeszített kollektor-bázis átmenetnél van. Nagyságrendekben pikofarádok környékén vannak, esetleg ez a bázis-emitter kapacitás ennél lehet nagyobb, de a lényege a dolognak, hogy ezek kis kapacitások. Ha én ugyanezt a feteknél nézném meg, akkor kapacitás van a gét és a drén között, és kapacitás, kicsivel szoktuk írni, gét-drén kapacitás, illetve a kapacitás van a gét és a source között, tehát gyakorlatilag ugyanazok az vezérlő elektródák, illetve ugyanazok az elektródákon vannak kapacitások. Ugye a MOS tranzisztornál a kapacitás triviális, hát ott van a kapacitás, magával vezéreljük a tranzisztort, azt fel kell tölteni ahhoz, hogy ott legyen valami. És ezen kívül még elképzelhető, hogy valamilyen terhelő kapacitások vannak a jelútban, ezeknek a hatása nagy frekvencián befolyásolja az átvitelt. Kis frekvencián a nagy kapacitások, vagy ezek a pici kapacitások, mint az előbb említettem, olyan, mintha ott se lennének. Tehát a két dolgot, a kis frekvenciás és a nagy frekvenciás tartományt szét lehet választani, így is fogunk tenni, azt fogjuk mondani, hogy lényegében az egyik és másik tartományt külön vizsgáljuk, azt mondjuk, hogy ez a nagy frekvenciás, hatásokat jelenti, ez meg a kis frekvenciás hatásokat. És akkor elgondolkozunk, hogy a mi általunk lerajzolt kapcsolásokban milyen elemek voltak azok, amik mondjuk kis frekvencián hathatnak a dologra. És két ilyen kapacitást láttunk, Úgy hívjuk az egyiket, hogy csatoló kapacitás, és mindjárt megmutatjuk, hogy ez mit jelent. Ez a jelútban lévő sorosan elhelyezkedő kapacitás, és a másik pedig az, amit már az előbb is emlegettem, hogy a emitter ellenállás átblokkolásához szükséges egy emitter kapacitás, vajon ezek milyen hatást gyakorolnak az átvitelre. Ennyi lesz a feladat. Tehát azt fogjuk mondani, és még egy logikát még nem mondtam el, azt fogjuk mondani, hogy amikor a kisfrekvenciás átvitelt vizsgáljuk, akkor a tranzisztorok belső kapacitásait és a kis párhuzamosan kapcsolódó kapacitásokat nem vesszük figyelembe, azért mert azok lényegtelenek. Amikor viszont nagy frekvencián vizsgálódunk, amikor omega nagyon nagy, meg a kapacitás is nagyon nagy, akkor ez az impedancia meg már olyan pici, hogy rövid zárral helyettesíthető nagy frekvencián az a pár kapacitás, ami a kisfrekvenciás hatást okozza. Ezért az egyiknél és a másiknál a vizsgálatot szét lehet választani. Nyilván, ami itt elhangzik, egy olyan pedagógiai vagy didaktikai metodika, amivel jobban szemléletesé lehet tenni a dolgot, olyan áramkör is nyilvánvalóan létezik, ahol a nagy és kis frekvenciát nem lehet így szétválasztani, mert valamilyen szelektív tulajdonságú rendszert csinálunk. Ez egy külön kérdés, mi ezzel a dologgal fogunk most foglalkozni. És akkor miután a bevezető mesét elmondtam, ami jól elnyúl, de fontos, hogy tudjuk, akkor belevágunk egyszerűen a közepébe. És azt mondom, hogy ennek a második fejezetéskének az első pontja legyen a csatoló kondenzátor hatása. Tehát első pont egészen pontosan a kisfrekvenciás átvitel. És ennek az első pontnak a első részeleme a csatoló kondenzátor hatása. Ugye a hatás azt jelenti, hogy keressük, hogy egy csatoló kondenzátor a teljes átvitelre milyen módon hat, milyen módon befolyásolja azt. Na hát, megfogalmazom magamban a feladatot. Egy áramköri példát lerajzolok, de nem azt fogom analizálni, hanem ez csak apropónak rajzolom ide le. Itt van az áramköri példa. Van egy földelt emitteres fokozat. Így néz ki, nincsen átblokkolva az emitter ellenállás, hogy ne bonyolítsuk a dolgot. Itt van a telepfeszültség, RC ellenállás, itt van a kimenet, a terhelést nem is csatolom hozzá, és van egy munkapont beállítás, ami ilyen egytelepes esetben szükséges. R1 és R2 ellenállás, ilyet már látunk, és utána a generátort, tehát ezt a generátort egy kondenzátorral csatoljuk a tranzisztoros fokozathoz, UG feszültség, RG ellenállás, és itt van a CC-nek rövidített csatoló kondenzátor. Ez csatoló abban az értelemben egyértelműen, hogy a generátor jelét szeretné eljuttatni a bázispontra ide, és sorosan helyezkedik el a jelútban. Tehát egy az egésznek a definíció, hogy jelútban sorosan elhelyezkedő elem. Találjuk ki a működésnek a lényegét. Hát, hogyha nulla frekvencián vagyunk, akkor a kondenzátor szakadást produkál, vagyis nulla frekvencián ez nem erősít, ez az erősítő, ezt biztosan tudjuk. Mert a kondenzátoron nem megy át az egyenfeszültség. Nagyon nagy frekvencián pedig, tehát abban a tartományos kis frekvenciában vagyunk, amikor már elfogynak ezek a hatások, tehát elérünk erre a középre, akkor pedig ez a kondenzátor rövid zárat produkál, és a rövid zár következtében úgy viselkedik, mintha végtelen nagy lenne ez a kondenzátor. A kettő közötti átmenetben vagyunk kíváncsiak arra, hogy milyen jelleggel történik itt a frekvencia menet. A következőképpen fogunk gondolkozni. A kondenzátor két pont között egy kapcsolatteremtést csinál. Előtte általában van egy Thevenin generátor, ez most éppen egy Thevenin generátor, de általában is van, hiszen a kondenzátor előtt egy másik fokozat is lehetne, vagy bármilyen más korábbi elem, valamiféle kimeneti ellenállással rendelkezik. A vesszővel azt jelölöm, hogy nem tudom, hogy pontosan milyen, tehát egy ekvivalens kimeneti ellenállással, és ő egy ekvivalens bemeneti ellenállásra dolgozik. Azaz, hogyha ebből ki akarom szedni ebből a kapcsolásból ennek a kondenzátor hatásnak az eszenciális részét, akkor a következő egyszerű áramkört rajzolhatom fel. Meg tudom mondani, hogy ennek a kondenzátornak milyen a hatása, hogyha a következő egyszerű áramkört elemzem. Van általában egy R-kivesző ellenállás, ez a kondenzátor előtt lévő rendszernek a Thevenin generátor ellenállása, utána itt található a CC kondenzátor, és utána egy terhelés van, amelyik a következő fokozatnak, vagy a következő résznek a bemeneti ellenállásnak az ekvivalens értéke, és az a kérdés, hogyha itt UG generátor feszültség van, akkor ennek hatására mekkora U feszültség keletkezik itt a frekvencia függvényében. Vagyis meg akarjuk határozni az U per UG hányadost a frekvencia függvényében. Ez a kérdés az érdekes. Mindenképpen olyannak kell kijönni, hogy nulla frekvencián nulla lesz az átvitel, és nagy frekvencián pedig konstans lesz az átvitel. A nagy frekvenciás átvitelt ide magamnak leírom. Nyilván az R-be vesző per R-be vesző plusz R kivesző értékkel lesz egyenlő. Mert nagy frekvencián, amikor a rövid zárba megy át a kondenzátor, akkor egyszerűen ohmos osztót kapok eredményül. Tehát akkor nullán nulla lesz az átvitel, és ezen a nagy frekvencián, ami most itt úgy tekintjük, mint a végtelen lenne a frekvencia, meg ezt a értéket kell kapnunk. A kettő közötti átmenetet keressük pontosan, hogy hol van az a pont, hol van az a hely, ahol ennek a két tartománynak a határa van. Hát ez olyan nehéz ez a feladat, hogy mindjárt meg is oldjuk. Magyarul szólva arra a kérdésre, hogy U per UG P, arra választ fogok adni. Na, hát akkor a U per UG P értéket a következőképpen tudjuk megcsinálni. Ez egy egyszerű osztás, leosztás. Mégpedig az R-be vesző ellenállás és az R-be vesző ellenállás meg az R kivesző ellenállás plusz az 1 per P-szer CC közötti leosztást kell megcsinálnom. Ugye ez nyilván a komplex frekvencia tartományban úgy is szokták ezt a P-t nevezni, a leírás ennek a dolognak. Hát ennyit kell csinálnom. Számolok a következőképpen, hát közös nevezőre hozok, tehát P-szer CC-vel beszorzok, akkor ez P-szer R-be vesszőször CC per 1 plusz P-szer CC-szer R-be vessző plusz R-kivesző érték. Ez már nagyon szimpatikus nekem, mert egyet észreveszek, hogyha P helyére J omegát helyettesítek, és a omega nullához tart, akkor nulla lesz az átvétel. Hát az már szimpatikus, mert ezt szerettem volna. De bele akarom csempészni még ezt a nagy frekvenciás átvitelt, és ezért a következő ötlettel állok elő, hogy emeljek ki R-be vesszőt a felsőből, és R-be vessző plusz R-kivesszőbe osszam el, és utána persze meg is kell szorozni, és akkor P-szer C-szer R-be vessző plusz R-kivesző lesz a számlálóban is 1 plusz P-szer CC-szer R-be vesző plusz R-ki vesző lesz a nevezőben, és készen vagyunk. Akkor külön választottuk a nagy frekvenciás átvitelét ennek a kis egységecskének, mert ugye láttuk, hogy nagy frekvencián ez az ohmos osztás jelenik meg, és lesz benne egy tag, ami tisztán a frekvencia függést fogja megmondani, hogy ez a csatoló kondenzátor, ennek a frekvencia függő hatása milyen, ezt AP-nek jelöljük majd minden esetben, ez tehát azt mondja, így hat az átviterre a csatoló kondenzátor. Hogyha valaki már Bode tagokat nézett, akkor azt látja, hogy ezek Bode formulák. Tehát a nevezőben van egy pólus, a számlálóban van egy zérus, és ide tudjuk írni, hogy zérus frekvencia az nulla, és a pólus frekvencia pedig 1 per CC-szer R-be vesző plusz R kivesző értékkel egyenlő. Akkor már is van egy egyszerű rendszerem. Nyilvánvaló a Bode alakját, ennek a hatását szeretném elemezni, de mielőtt megcsinálnám ezt, most először nyilván ezen a órán azt mondom, hogy a P síkon, ami egy olyan sík, ami egy valós rész, amit szigmának szoktak jelölni, meg egy képzetes rész, amit J omegának szoktak jelezni, ezen a síkon meg tudom határozni a pólus és zérus helyét. Ez a komplex pólus-zérus ábrázolás, és akkor a zérus helye az nullában van, és keresztel szoktuk jelölni a pólust, a pólus pedig a mínusz omega P frekvencián helyezkedik el. Hogyha valaki olyanokról hallott, hogy szingularitás, meg ilyen őrültségeket is beszéltek, ugye, lényegében a szingularitásaiknak a helyét ábrázoltam ezzel a dologgal, amit pólus és zérus diagramnak szoktak nevezni. Na és akkor én ennek az AP-nek a frekvencia függését, vagyis a kondenzátor hatásának a frekvenciatartománybeli leírását szeretném ábrázolni Bode diagramon. Hát akkor belevágunk ebbe a Bode diagramba, és azt mondom, hogy az AP, azt csinálom, hogy az A helyére J omegát helyettesítek, és ennek az abszolút értékét decibelben ábrázolom. A fázissal nem foglalkozom, az egyébként egyértelműen kapcsolatban van az amplitúdó karakterisztikával, de ezzel most külön nem fogunk foglalkozni, csak az amplitúdó részét fogjuk mondani. Itt van az omega, és a nulla decibel. A nulla decibel az mennyit jelent? Az egyet jelent, ugye? Ennek az A-nak, ami itt található, ez az A J omegának, egy lesz az értéke akkor, amikor P tart a végtelenhez, mert ha P tart a végtelenhez, ezt egyest eltüntetjük, egy lesz, ugye? Tehát nagy frekvencián ez egyes átvitelt produkál. Tehát tudom, hogy úgy fog működni a dolog, hogy nagy frekvencián egyes átvitelt produkál. Na most először a számlálónak fogom felrajzolni a Bode diagramját. Mégpedig ide írom, hogy omega P, és a számláló az egy zérus, egy nulla helyen lévő zérusnak, vagyis nulla helyen lévő valaminek a diagramját jelenti. Hát próbáljuk ezt végig gondolni. Ugye azt mondom, ezt most szándékosan leírom, így részletesen azt mondja, hogy J omega CC, R-be vesző plusz R kivesző, azt úgy is felírhatom, hogy J omega per omega P. Ezt ilyen alakban is felírhatom, mert az omega P volt ez a kifejezés, vagy ennek a reciproka, ez a CC-szer, stb. Tehát omega per omega P-nek is felírhatom ezt a dolgot. J-szer omega per omega P. Ez milyen görbe lesz a Bode diagramon? Ugye beszéltünk róla, hogy ez egy arányos függvény. Omegával arányos az értéke ennek a számlálónak. Tehát most csak a számlálót, ezt ábrázolom. Az arányos, ez egy 20 decibel pro dekád meredekségű egyenes lesz. Ezt az egyenest ide behúzom. Így. És azt mondom, hogy 20 decibel per dekád. Ugye a dekád az azt jelenti, hogy 10-es lépést teszünk. 10-es lépésenként 20 decibel lesz. Ezt az előbb ezzel kezdtem az egész mesét. és hogy pontosan a nulla értéket az omega p helyen éri el, az pedig triviális, mert hogyha ez a kifejezés omega per omega p, és omega helyére omega p-t helyettesítek, akkor J-szer egyet kapok eredményül, annak az abszolút értéke egy, annak decibelben kifejezett értéke nulla. Akkor ez az egyenes, a viszintes tengelyt pontosan omega p helyen metszi. Stim? Utána pedig ábrázolnom kell decibelben a nevezőben lévő kifejezést. Ugye a nevezőben lévő kifejezés ábrázolását most itt még ezt ebben az egy esetben megcsinálom. Az, hogy a nevezőben van, az annyit jelent, hogy decibelben negatív értékeket fogunk kapni, ugye? Mert 1 per x-nek a logaritmusa az mínusz logaritmus x-el egyenlő, tehát ebből következően ez csak egy előjel kérdés, hogy a nevezőben van. És akkor ennek az abszolút értékét meg így lehet elírni, hogy 1 plusz j omega, j-szer omega per omega p, pontosabban a kifejezést így lehet felírni, hogy 1 plusz j-szer omega per omega p. Ennek az abszolút értékét pedig úgy lehet felírni, hogy... Hogy lehet felírni? Van egy 1 plusz, ugye úgy néz ki ez az egész kifejező, hogy 1 plusz, p helyére j omegát helyettesítettünk, j-szer omega, ez meg a omega p-nek a reciproka. Akkor ez 1 plusz j-szer omega per omega p. Ennek az abszolút értékét kell keresnem. Valós résznégyzete plusz képzetes résznégyzete négyzetgyök alatt. Akkor ezt kell ábrázolnom, hogy 1 plusz omega per omega p-nek a négyzetéből volt négyzetgyök. Ugye? És ezt ennek a negatív értékét kell vennem, és logaritmikusan kell ábrázolnom. Akkor erre tanultuk ezt az ábrát, hogy ez egy töréspontos karakterisztikával közelíthető, aminek mínusz 20 decibel pro dekád meredekségű egyenes felel meg a töréspont helyétől nézve, előtte pedig 0 decibeles fix értékű. Ennek a hogy ez miért így van, azt még egy pillanatra azért elmondom, jó? Tehát arról van szó, hogy ha omega kicsi nagyon, akkor egynek a gyökét kell venni, és annak a logaritmusát, az nulla. Amikor meg nagy az omega már ehhez képest, akkor pedig omega per omega p van a nevezőben, tehát ennek az egyenesnek a inverzét, azaz a mínusz egyszeresét kell berajzolnom, mert ugyanaz, mint az előbb. Ez a fordított arányosságnak megfelelő kifejezés lesz. Akkor a kettő eredőjét úgy kapom meg, hogy ezt a görbét, ami egyenes volt, összeadom ezzel a töréspontossal. Az eredmény a következő. És az eredményt kell berajzolni. Így lesz most vastagon fogom húzni. Mert amíg a nullához hozzáadom ezt az értéket, akkor nulla per ez az izé. És itt pedig a kettő egyik felfele megy, a másik lefele megy. Magyarul szóval ez meg viszintesbe fog fordulni. Tehát a töréspontos karakterisztikája, a Bode-diagram, az így fog kinézni. Az azt mondja, hogy kis frekvencián nincs átvitel, és körülbelül az omega p frekvenciától kezdve az átvitel meg gyakorlatilag egyel egyenlő. Vagyis már jól csatolunk. Itt a kapacitás dominál az impedanciákhoz képest, a kapacitás impedanciája, itt pedig a kapacitás impedanciája már lényegében nullának tekinthető. Számoljunk. Az omega alsó határfrekvencia akkor ilyen esetben jól közelíthető ezzel az omega p-vel. Vagyis jól közelíthető ezzel a dologgal, hogy 1 per cc-szer r kivesző plusz r bevesző érték. És nekem azt mondja a főnököm, hogy csinálj egy erősítőt, amelyik mondjuk olyan 15 Hz körüli értéknél kezdve már, a csatolás már jó lesz 15 Hz-nél. 15 Hz az 100 radián pro szekundum, azért választottam, 16 és 15 között van. Tehát magyarul szóval legyen az omega A az 100 radián pro szekundum, és a két impedancia az R kivesző plusz R bevesző összege, meg legyen mondjuk 10 kiló ohm. ez még olyan nagyon nem túlságosan sok értéket, vagy nagy értéket jelent, reálisnak látható. Akkor ehhez mekkora kondenzátorra van szükségem? Tehát a CC-t ilyenkor nyilván úgy tudom kiszámolni, hogy 1 per omega A-szor R-be vesző plusz R kivesző érték. Értéke, hogyha 100 és 10 a negyediken, akkor ez 1 per 10 az ötödiken értékkel egyenlő. Az 1 per 10 az ötödiken, az 10 a mínusz ötödiken farád. Akkor azt úgy szoktuk mondani, mert farádban nem szoktuk mérni, hogy ez körülbelül 10 mikrofaráddal egyenlő. A mikrofarád nem is olyan kis kapacitás. Tehát, hogyha ilyen 10 mikrofarádot a zsebemből elő akarok venni, akkor ilyen chip méretű 10 mikrofarádos nem létezik. Tehát nincs ilyen, hogy ilyen 10 milliméter méretű ilyen chip méretű, és jóval nagyobb még így is. Tehát ez a csatoló kondenzátor egy elég nagy ellenség. Mert ha én csinálni akarok egy nagyon jó művelet, vagy nagyon jó erősítőt, olyan erősítőt, amelyik integrált formában megvalósítható, akkor ne jusson olyan hülyeség eszembe, hogy ilyen mikrofarádokat rakosgatok oda bele, vagy tíz mikrofarádokat rakosgatok oda bele. Ezzel gyorsan feledkezzem meg. Egyet azonban megjegyezhetünk, hogy minél nagyobb ellenállások között kell csatolni, annál kóserebb a helyzet. Mert hogyha ez nem 10 kilóohm lenne, hanem 10 megóhm lenne, azaz 10 a hetediken érték lenne, akkor ez már 10 a kilencediken, 10 a mínusz kilencediken érték lenne, az már nem is olyan nagyon rossz. Bár az is még nanofarád nagyságrendű. Az is egy viszonylag nagy méretű kondenzátor. Tehát ez a csatoló kondenzátornak a lába büdös, hogy így nevezzem. Tehát ez politikailag nem kóser. Ezek után ettől jó lenne megszabadulni, de azért még úgy el tudjuk viselni a dolgot. Akkor egy dolgot lenyeltünk. És megtanultuk, hogy a csatoló kondenzátor a nulla frekvenciás átvitelt azt meggátolja, tehát nullán nyilvánvalóan nem lehet átmenni a jelnek. Akkor még egy, most nem csinálom azt, amit az előbb, hogy hamarabb elengedem önöket, mert nem engedem el, mert feljelentenének a rektornál. Ezért megtartom az órát rendesen, mert félek. Tehát, még egy dolgot fogok elmesélni, de már a részletek azok a holnapi órára maradnak. Ez a következő áramkör lesz. Nem tudom, hogy így csináltam, mert átírtam oda? Egy pont A, akkor B. Rendkívül jól tudom az ABC-t. Tehát ezek után az emitter kondenzátor hatásáról lesz szó. A kapcsolás, amiről magyarázni szeretnék, mert inkább csak a jellegét tudom elmondani ennek a dolognak, az kerül most a táblára. Tehát arról van szó, hogy van egy tranzisztorom. Mindig NPN tranzisztort rajzolok, mindig ugyanúgy, hogy a KH-tól kezdjünk elindulni a tánc tanulás közben. És itt van az RE ellenállás, és emellé teszek egy kondenzátort, amit CE-nek jelölök. És egy földelt emitteres fokozatot csinálok, hát ahhoz kell bázisosztó, kell RC ellenállás. Persze lehet úgy is, hogy ne legyen külön már terhelés, csatolva itt lesz a kimenet. R1 ellenállás és R2 ellenállás. És vezérelnem kell. Most a vezérlést azt úgy csinálom meg, hogy ide valóban egy végtelen kondenzátort gondolok, de nem, ezzel úgyse fogok foglalkozni, ez a csatoló kondenzátorral már egyszer elbántunk, úgyhogy most egyelőre ezzel nem foglalkozunk, hanem ezt ideálisnak tekintjük. És egy ilyen kapcsolásnak a CE hatását szeretném megtudni. A következőt tudom mondani róla. Azt mondom, hogy keresek egy színeset, de olyan színű nincs, amelyik eléggé világosan látszik. Tehát a következőről van szó. Az elképzelésem az alábbi. Azt mondom, hogy ennek a dolognak az átvételét szeretném meghatározni úgy, hogy itt van egy feszültség, ez az U1 feszültség, és az U2 feszültség meg valahol itt lesz a kimenete, nyilván ez a U kimeneti vagy U2 feszültség. A kettő közötti átvitelt szeretném, vagy a kettő közötti átmenetben a frekvencia függést szeretném meghatározni. A következőt kell gondolnom, most figyeljenek egy picit, mert ez egy picikét absztraktabb, mint az előbb. Azt mondom, hogy a feszültség hatására majd folyik egy emitter áram. Itt folyik egy áram. Ezt most csak simán I-vel jelölöm. Tudom, hogy az emitter áramról van szó, de ez a kisjelű emitter áram. Ez az emitter áram a párhuzamos RC tagon folyó árammal ekvivalens. És tudom, hogy ennek az áramnak az értékével arányos a kimeneti feszültség értéke, hogy előjelek milyen, az mindegy. Tehát nekem egy olyan absztrakt példából lehet kiindulnom, hogy azt mondom, hogy van egy generátor. Annak van egy kimeneti ellenállása, amit most is erki vesszőnek fogok írni, és a generátor feszültség az itt található. Ez a erki vessző, ez a kondenzátor által, a kondenzátor és az ellenállás által látható rendszer Thevenin ekvivalensében az itt lévő erki vesszővel ekvivalens, és ez meghajtja, ez a generátor, ezt a párhuzamos RC tagot. Valamilyen erre értéket, erre vesszőnek írom a jegyzetbe, hogy bármilyen lehet, tehát bonyolultabb áramköri részlet is lehet, és itt van a CE. És most nekem csak annyit kell meghatároznom, hogy az I áram és az UG feszültség között milyen a kapcsolat, tehát az I per UG frekvencia függésére vagyok kíváncsi. Mert ahogy a frekvencia függés I per UG-ben megvan, úgy, miután az I-vel arányos a kimeneti feszültség, akkor a kimeneti feszültség és bemeneti feszültség hányadosának a frekvencia függése is ugyanezzel lesz egyenlő. És akkor már csak egyetlen percem van hátra, tehát csak fizikailag tudok valamit mondani, a következőt tudom mondani, ennyi az egész. Hogy fog viselkedni ez az áramkör? Nulla frekvencián ez a kondenzátor szakadássá válik. Akkor folyik I áram. Természetesen az I áram a két ellenállás összegének a reciprokával fog arányosan megjelenni. Tehát ez az emitter kondenzátor, ez nulla frekvencián is enged átvitelt. Ez triviális, mert ha ide szakadást teszek, akkor is van átvitel, csak mint az előbb láttuk, az átblokkolatlan emitter ellenállás egy kisebb erősítés fog produkálni. Tehát lesz egy kisebb erősítésű rész, aztán egy adott frekvencián elkezd majd nőni ez, és amikor a kondenzátor már rövid zárnak tekinthető, akkor pedig az átvitel egy per R kivesszővel lesz arányos. Ennyi lesz az egész. Tehát kis frekvencián fog erősíteni valamit, de felnő az erősítése nagyobb frekvencián és nagyon nagy frekvencián, az erősítés ennek az R kivesszőnek a értékével fordítottan arányosan jelenik majd meg. E kettő között az átmenetet kell értelmesen megnézni. Mára ez volt. Köszönöm szépen a figyelmet.